Finálé. Átéltem én már ilyen órákat, mint amilyen az a délután volt. Így telt ilyesmi feszültségben a tüdőműtét alatt futó idő, így a szüleim temetését megelőző éjszaka. Feküdtem anyám fekhelyén a meg sem moccanó violával, úgy 6 óra tájt volt, hogy Adélka becsengetett és zavart arccal közölte: nem fogom elhinni, de nem engedték be Emerenchez. Nem tudja, mi történt. Az ajtaján kinn a tábla, hogy nem lehet látogatni, és mikor szólt a nővérnek, vegye át a levest, az megkérte, hogy vigye vissza. Emerenc nem kíván semmit, látogatni egyelőre tilos. Nem engedték be az ezermesternét sem, az is teli szatyorral távozott. Akkor a bárd már leesett, gondoltam. Indulhatok. Felszedelőcködtem. Az utcán a házunk előtt, nyilván magánszorgalomból, sutú sepert álmatagon. Nem bűntudat volt az arcán, mikor meglátott, inkább latolgatás. Talán hallott Adélkától az új rendelkezésről, s most azon tűnődik, mint mikor kártyát vetett mindenkinek Emerenc uzsonna asztalán, hogy ami történt, javára van-e neki, vagy kárára. A kórház felé vívő úton 2 utcabeli kocogott vissza a komatállal. Az asszonyok aggódtak. Emerenc aligha nem rosszabbul lett. Sötét, vasszürke az ég, betört a hideg front. A szél tépi a fasorban a gallyakat, talán azt érzi meg ennyire, amiatt zárták el mindenkitől a nővérek. Ilyen szigorúan nem őrizték még akkor sem. Úgy látszott, haldoklik szegény, menjen csak fel. Nekem talán elmondják az igazat. Felértem. Leemeltem a belépést tiltó táblát. A nővér látta, de bólintott. Nyilván így kapott utasítást. Arra gondoltam, míg beléptem Emerenc szobájába, az alezredesnek tulajdonképpen igaza van. Én nyúltam bele az életébe, s ha mertem kiverni az ollót Atropusz kezéből, legyen bátorságom körül is nézni a párkák műhelyében. Emerenc háttal feküdt az ajtónak. Nem nézett vissza, de épp úgy ismerte a járásomat, mint a kutya. Annyi különbség volt tegnapi és aznapi lénye között, hogy ismét arcán volt a lepel, de tudtam, hogy tudja, én vagyok itt. Hallgattunk mind a ketten. Soha rejtelmesebb, némább, kifürkészhetetlenebb figura, mint az övé azon a délutánon, amikor egyre nőtt a homály és a csukott ablaktáblákat verték a faágak. Leültem mellé, kezemben a tilalmi tábla. Hány macska maradt? Szólalt meg végre a lepel alól. A hangja épp olyan irreális volt, mint láthatatlan vonásai. Akkor már minden mindegy volt. Egy sem, Emerenc. 3-at, azt hisszük, megleltünk holtan, a többi elveszett. Keresse tovább. Aki él, ott lappang valami kertben. Jó, majd keressük. Csend. A gallyak motoztak az ablaküvegen. Azt hazudta nekem, kitakarított. Nem volt mit, Emerenc. A fertőtlenítő elintézte. Maga eltűrte. Rendeletet nem tudok kivédeni. Nem tud az alezredes sem. Tragédia történt, szerencsétlenség. Tragédia? Ment volna fel a parlamentbe aznap, vagy másnap. Ha itthon vagyok is, hiába zaklatok akárkit. Mondom, hogy rendelet van az ilyen esetre. Egészségügyi intézkedés. Azt nem tudom hatálytalanítani. Nem volt itthon? Hol járt? Athénban, Emerenc. Kongresszus volt. Csak maga elfelejtette, pedig beszéltünk róla még régen, otthon. Küldöttek voltunk, muszáj volt kimenni. Elment, mikor azt se tudta, megélek-e? Erre nem volt mit felelnem. Néztem a lassú cseppeket az ablaküvegen. Így volt. Elmentem. Hirtelen lekapta a kendőt az arcáról. Rám merett. Viaszfehér volt. Hát micsoda emberek maguk! Maga meg az alezredes. Még a gazda a legtisztességesebb, az legalább sose hazudott. Erre megint nem volt mit válaszolni. A férjem valóban sosem hazudott. Az alezredes viszont a legtiszteletre méltóbb férfiak egyike, akivel valaha találkoztam. Én meg ilyen vagyok. Ilyen. Elmentem a témba. Akkor is elmentem volna, ha az apám van válságos állapotban, mert a görög külügy a hivatalos magyar kiküldött távolmaradását másképp értelmezi, mert a kiküldetés a díj után gesztus, amit most nem lehetett nem visszaigazolnom Magyarországnak, mert író vagyok, és nincs magánéletem, és velem is úgy történnek a dolgok, mint a színésszel. Játszanom kell, ha otthon baj van is. Na menjen innen, mondta Emerenc csendesen. Házat se vett, pedig hogy kértem, és milyen kincseket szántam abba magának. Gyereket se szült, pedig ígértem, felnevelem. Rakja vissza a táblát az ajtóra, mert nem akarok látni senkit azok közül, aki tanúja volt a szégyenemnek. Ha engedett volna meghalni, ahogy eltökéltem, mikor rájöttem, soha nem leszek már igazi munkára képes. A síron túlról is vigyáznék magára. De most már nem tűröm meg a közelemben. Menjen. Mégis hisz a túlvilágban. Csak a papot bosszantotta, meg bennünket. Csináljon ezen túl, amit akar. Nem tud maga szeretni. Pedig hogy hittem, hogy talán mégis. Megmenteni engem erre, ami jön? És még magához venne? El is tartana? Hülye! Emerenc! Menjen innen! Nyilatkozzék a televíziónak, írjon regényt, vagy fusson ki megint Athénba. Meg ne próbáljon megközelíteni maguk közül senki, ha hazavisznek innen, mert Adél hagyott itt ollót, és belevágom abba, aki jön. Mit izgulnak maguk az én sorsomon? Van a világon szociális otthon, és a mi államunk a legjobb minden létező állam között, és van jogom 2 évig is betegen feküdni. Mondta a barátja. Na induljon, sok a dolgom. Emerenc, nálunk maguknál. Maga, mint háziasszony, maga, mint eltartó, maga meg a gazda, na menjen a fenébe! Maguknál egy épp ember van. Viola. Ott volt mellette a vacsorája érintetlenül. Ahogy ingerültem, mozdult egyet, majdnem leverte a tányérját. Nem mertem hozzá közelíteni. Valóban attól tartottam, belém üti az ollót. Hátára dőlt. A mennyezetet nézte, alig láttam belőle valamit, mikor köszönés nélkül kimentem. Esőben futottam hazáig, és törtem a fejemet, mit kellett volna másképp fogalmaznom, de nem jutott eszembe semmi. Egy óra múlva nyugodtabb lettem. Azt hiszem, tudatalatt még rosszabbra voltam elkészülve, de a béke illúziója nem tartott sokáig. A férjem megijesztett. Járt fels alá a lakásban. Azt mondta, nem tetszik neki ez a visszafogottság, ez a nyugalom, nem jellemző Emerencre, természetesebb lett volna egy igazi nagy kitörés. Nem tudtam tovább elemezni Emerenc lelki képletét, mert egyszer csak a szószoros értelmében megbolondult a kutyánk. Viola visított, kapart, összerántott minden szőnyeget, földre vetette magát, habot túrt a szája, olyan állapotban volt, hogy azt hittem vége. Felhívtam az orvosát, jöjjön azonnal, jött is, mint azon az első felejthetetlen karácsony estén. Viola imádta. Akkor is bemutatta neki a trükkjeit, ha előzőleg beoltotta. Most csak hevert, fel sem állt a szavára. Az orvos letérdelt mellé, úgy beszélt hozzá, míg érzékeny, vékony ujjai végig zongorázták Viola testét. Leporolta a térdét, vállat vont. Semmi reális. Valami sok érte, valami iszonyat, amitől felborult az idegrendszere egyensúlya. Megpróbált utasítást adni neki. Viola nem engedelmeskedett. Nem ült, nem járt. Ha felállította, oldalra dőlt, mintha megbénult volna. Azzal váltunk el, másnap ismét megnézi. Estére adjak neki szőlőcukrot és egy csecsemő adag idegcsillapítót. Nem tudja, mi leli. Ha keresztre feszítem, akkor se tudja. Elment. Vacsorához terítettem. Viola csak feküdt. Kértem, mutassa meg nekem, hogy szeret. Rám se nézett. Feküdt, mint a rongy. Leejtettem a telirakott tálcát, mikor egyszer csak valami elképzelhetetlen hangon felüvöltött, olyanon, hogy megdermedtem tőle, és nem mertem közelíteni hozzá. Az volt az érzésem, megveszett, vagy meg fog marni. Nem akartam hinni a hangjának, akkor sem akartam, amikor a férjem már ott állt mellettem a konyhában a vacsora romjai mellett, az órájára nézett, azt mondta csendesen. 8:45. 8:45, mondtam utána, mintha pontos időt jelezné a torkomból egy bolond. 8:45. 8:45. Mikor harmadszor is kimondtam, a férjem hozta az esőkabátomat. Akkor elnémultam. Hirtelen azt éreztem, az egész, ami köröttem történik, nem normális. Mint a papagáj. Háromszor jelzem az időt. Mi van velem, megbolondultam én? Úgy hazudtam magamnak, mintha az életem függene tőle. Ki ne mondjam valahogy azt, amit Viola. Pedig tudtam. És tudta a férjem is. A kutya elsőnek. Ő mondta meg mindkettőnknek. Úgy sírt, mint egy gyermek. A kórházban tele volt a folyosó orvosokkal. A főápolónő hangja kihallatszott a szobájából. Telefonált. Nem kellett kérdeznünk, mondta a kezelő orvosa, ahogy meglátott. Alig várta, hogy túlessék a közlésen. Miután elmentem, Emerenc eleinte csendben volt, a kendőjét cibálta, nem felelt, ha hozzászóltak. Ez nem volt szokatlan jelenség, máskor is érzékeltette már, hagyják békén. Valamikor 8 óra után, mikor a nővér villanyt oltani nézett be, azt követelte, szállítsák őt azonnal, még ma este haza. Körül kell néznie a környező házakban, kertekben, ahol őt az övéi várják, akiket nem ápol, nem élelmez senki. Közölték vele, több okból lehetetlen. Először is este van, ki se írták távozásra, amellett nincs még hol lefeküdnie a lakásában. Akkor éles lett, parancsoló. Azt kiáltotta, hát ne vigyék! Van annyi ereje akár most is, hogy leküzdje a bitang gyöngeségét. Neki innen azonnal mennie kell, itt nem maradhat, rá szükség van. És megpróbált indulni csak ugyan. Kidobta magát az ágyból. Járni persze nem tudott, megállni sem. Ahogy a földre csattant, talán már esés közben végzett vele egy újabb, az alezredes közlésével és az én látogatásommal megfelelően előkészített, ezúttal nem az agyát, a szívét megbénító embólia. Egyébként, bár ezt sose hittem volna, még abban az irreális pillanatban is, amelyben már tényként közölték velem, amit Viola tagolatlan hangjelzésével, találtam valami rabolnivalót. Elvettem a legutolsót is, amivel Emerenc méltán büszkélkedhetett volna, a méltóságos halál fináléját megillető tapsot. Senki sem foglalkozott többé vele, pedig még ott feküdt az ágyon, ahová visszatették, mert ahogy megláttam, úgy estem össze a küszöbön, mintha leütöttek volna. Attól fogva az egész osztály velem törődött. Sokáig tartott, míg magamhoz tudtak téríteni. Haza nem engedtek, bent tartottak egy hétig. Az utca attól fogva hozzám járt a komatállal. Emerenc lovagiasan eltűnt a közfigyelem képernyőjéről. Olyan szobába vittek, ahol telefon volt, televízió. Kezeltek, vigasztaltak, nyugtattak. Úgy álltam a rokonszenv fényében, mint egy láthatatlan ásóra dőlő, Lajos király megbocsátó szép üzenetét már elnyert, megbecsült Toldi, lábamnál Bencém holteste, felettem a romantika tépet felhő foszlánya és egy legenda legendája. A férjem csak este 9 után járt be naponta, mikor bizonyosan tudta, nem találkozhatik idegennel. Mindenki bíztató mosolyjal lépett az ágyamhoz. Csak az ő arcán nem változott soha a szánalom és a kivéthetetlen szomorúság.